Gazdag programsorozattal zárult le, vagy majdnem lezárult a Lónyai 200 emlék év. Mivel gazdagodott ez a megye? Hát, és talán nem csak ez a megye, hogyha arra gondolok, hogy itt tűzzománc címerek készültek, nyilván könyvek, kötetek, film, de még emlékbélyek és díszboríték is, és biztosan nem mondtam el mindent.
Nagy szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Valóban június 9-én fizikálisan is lezártuk a Lónyai 200 emlékévet, amely több mint egy 18 hónapos programsorozatnak a végét jelentette, de természetesen nem a vége, hiszen utómunkálatok még mindig zajlanak, illetve vannak még előttünk megvalósításra váró feladatok. Konkrétan most arra gondolok, hogy még mindig van egy kiadványunk, ami most szerkesztés alatt van, hiszen az elmúlt 18 hónapban számos helyen tartottunk emléküléseket, konferenciákat, és ennek az anyagát mi bekértük az előadóktól. Most ennek a lektorálása már megtörtént, most pedig ugye a tördelés szerkesztő stádiumában járunk. Tehát ez még mindenképpen kiadásra vár. Én azt gondolom, hogy a nyár végére ezt meg tudjuk oldani.
Ha már itt tartunk a köteteknél, akkor előttünk is van legalább 4 darab. Ezekről mit mondhatunk el, illetve kikhez és hogyan juthatnak el? Hát a Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle az közismerte nyilvánvalóan, ez egy sorozat, és itt most egy külön szám készült kifejezetten a Lónyai család történetéről, ehhez hozzá lehet jutni, de mondjuk a többi kötethez.
Az igazság, hogy valóban az utolsó kiadványunk a Szabolcs-Szatmár-Beregi szemle volt, de ezt megelőzően másik 4-et is sikerült az emlékév keretein belül kiadnunk. Kettőről egy reprint kiadásról beszélhetünk, hiszen az első kiadványunk az 2012-ben jött ki, ugye akkor volt településünk 800 éves, és ugye ott is volt egy egésznapos konferencia Tuzsér és a Lónyaiak címmel, hiszen a Lónyai családot nem lehetett kikerülni Tuzsér történetéből, és ugye ez a könyv abban az évben meg is jelent, annak a konferenciának az anyaga, ez elfogyott egy-két éven belül, és arra gondoltunk, hogy ugye azt a tudást, amit akkor ott megkaptunk az előadóktól, azt most újra ki tudjuk adni az emlékév keretén belül. Ezen túl pedig ugye akkor azon a konferencián részt vett a Lónyai család, vagy Lónyai Menyhért nagy tudója, a Cigel András. Ő tájékoztatott arról, hogy megjelent a Lónyai Menyhértet bemutató munkája, de már akkor nem tudott nekünk hozni belőle egy példányt. És ugye most, hogy ő is bevonásra került, mint szakmai tanácsadó vagy munkatárs ebbe a történetbe, egyértelművé vált, hogy azt a hiánypótló munkát is szeretnénk újra kiadni. Ami meg is történt, ő egy picit változtatott rajta az utolsó részeken, tehát ez volt a második könyv, ami úgymond nem saját kutfolyből, hanem repülőkiadásban jelent meg.
Itt megint kérdeznék valamit a Cigler Andrásra vonatkozóan, ő szinte minden rendezvényen ott volt. Mennyire adott ő teljes képet a Lónyai családról, vagy Lónyai Menyhértről magáról? Ez így kideríthető?
De én arról tudok csak beszámolni, amit én tapasztaltam. Természetesen úgy szakmai tudásának a központjában Lónyai Menyhért áll, de ugye Lónyai Menyhértnek akkor nagy volt a politikai és társadalmi szerepvállalása, hogy nyilván ő sem térhetett ki minden területére az életének. A könyvben is taglal ugye például az akadémiai elnökségét, a Dunamelléki Református Egyház kerületnél betöltött főgondnoki szerepét, de például ő nem beszél a vasútépítő tevékenységéről, hiszen ugye, mint pénzügyminiszter először az Andrássy kormányban, neki kellett megteremteni a forrásokat ahhoz a nagy volumenű beruházásokhoz, amit ugye az ő mentorától, a Gróf Széchenyi Istvántól átvett, vagy örökölt, utódolt, és ugye ő, mint pénzügyminiszter nyilván arra törekedett, hogy a Széchenyi terveit valamilyen formában átültesse a saját politikai elképzeléseibe, és ugye ennek az eredménye az lett, hogy több mint 4000 kilométernyi vasútvonal épült az Osztrák-Magyar Monarchia területén, illetve Magyarországon akkor, és ennek köszönhető az, hogy annyira egy házunkvár vasútvonal megépült. Nyilván erről ő nem beszél olyan túl sokat, hiszen ez egy, mondhatjuk azt, hogy feltáratlan területe volt a Lónyai Menyhért tevékenységének. Egyébként sok alkalommal belefutottunk ebbe az akadályba, hiszen Lónyai Menyhértnek a fő tevékenységét ugye a politikai téren gondolják, vagy tudják az emberek, de keveset tudnak arról, hogy emellett sok minden mást is csinált. És ugye nekünk szervezőknek az volt a legkomolyabb feladatunk, vagy problémánk, hogy egyáltalán találjunk olyan előadót, aki hajlandó Gróf Lónyai Menyhértnek valamelyik szerepvállalásával foglalkozni, és ugye ezt előadás formájában a konferenciákon, emlékülőseken, a közönség elé tárni, aztán pedig ugye ezt meg is írni olyan formában, hogy ez majd közkincsé váljon.
Most belekapaszkodva abban a mondatban, hogy ugye Lónyai Menyhértről inkább mint politikusról tudunk, és csak egy-egy mondatot ismerünk egyéb tevékenységeiről. Hát ez nekem is érdekes volt, amikor a és elő is veszem ezt a rövid előadás anyagot, amit a gróf Lúnyay Menyhért, mint a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka ezzel a címmel írta Szatmári Judit, és itt rögtön az elején kiderül az, hogy a nagyapja pedig, idősebb Lúnyay Gábor, a Tiszán inneni egyházkerület főgondnoka, tehát azért egy kicsit hazabeszélve egyel több ismeret van a birtokunkban.
Az azért van így, bocsánat, hogy közbevágok, azért tudjuk azt, hogy a Lúnyay család egy református nemesi családként ismert.
Nyilvánvaló. És hát nem csak egy helyszínen.
De érdekes módon egyébként az ő nagyapja, akiről most beszélünk, már inkább az édesanyja vonaláról, ők viszont katolikusok voltak. Tehát a deregnyői vonal katolikus volt, de többi mások pedig többnyire reformátusok voltak, és természetesen azokon a községekben, településeken, ahol ők éltek, laktak, alkottak, nyilván a református vallás dominált. Ez így volt Tuzséron is, hiszen az ő szorgalmazásukra település átváltozott ugye reformátussá, és természetesen nem hagyták magukra a gyülekezetet. Aktívan részt vettek a templomépítési munkálatokban, valamint például Zemplénagárd és Tuzsér között működő révet átadták szolgálatba az egyháznak, és a bevételeket az egyház használhatta, fordította saját feladataira.
Most lehet, hogy furát kérdezek, de azok az előadók, azok a kutatók, akiknek a munkái megjelennek akár például a Szemlében, vagy akik megjelentek a különböző konferenciákon, őket hogy lehetett felkutatni? Tehát nekik megvoltak már a munkáik korábban saját érdeklődésből, vagy bármilyen célból már kutatták Lúnyayt, vagy most erre készülve, hogy Lúnyay 200 emlékév lesz, ennek fényében fogtak hozzá, vagy esetleg bővítették a kutatásaikat?
Főleg a politikai szerepállását dolgozták már föl esetleg többen, de Cigar András mindenképpen. Azon belül pedig ugye nagyon keveset tudtunk. De természetesen mi megkerestük azokat az intézményeket, ahol szerepet vállalt annak idén, tehát mi kapcsolatba kerültünk a MÁV-val, a vasútépítés kapcsán.
A
vízügyel, a Felső-Tiszavidéki vízügyi igazgatósággal, a tiszta szabályozása, valamint a Lúnyay főcsatorna megépítése kapcsán. Azon kívül természetesen a Dunamelléki Református Egyházkerülettel is, és úgy itt minden intézmény mögött van egy háttérintézmény, a Rádai Levéltár, a MÁV-nál a MÁV Archívum, a Felső-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság, pedig ugye itt helyben a Zsigmond utcában van a gyűjteményük. Tehát ezeket mi igyekeztünk felhasználni. De ettől függetlenül a kérdésre azt tudom mondani, hogy nagyon nehéz volt olyan szakembereket találni, akik vették a fáradtságot, és akkor feldolgozták az életének bizonyos szakaszait, és azt elő tudták adni nekünk különböző konferenciákon.
De azért lehetett találni ilyeneket.
Szerencsére sikeres volt az emlékév ilyen szempontból is, és ugye a legfontosabb az, hogy közkincsé is fogjuk tudni tenni, hiszen a szemle csak egy eszenciája ennek a sok-sok kiadványnak, hiszen itt főleg arra fókuszáltunk, hogy olyan témák kerüljenek bele, mivel ez egy regionális szintű kiadvány, folyóirat, amely a megyét érinti, vagy kicsit tágabb értelemben a környezetünket, vagy pedig lenne ugye helyi vagy környékbeli előadók írtak bele. De ezen kívül még lesz, ugye ebbe azt hiszem 12 előadás szerepel, vagy tanulmány, ezen kívül még lesz 36. Tehát nagyon nehéz volt ezeket az embereket úgymond megtalálni. Ugye van, aki foglalkozik a 18-19 századi nemesi nemességgel, vagy a nemesi családokkal például, de azon belül a lónyákkal külön nem. Csak úgy tudják, hogy ott voltak, és akkor, hogy ők ezt akkor kiemelték abból, és abban generáltak egy előadást, vagy pedig egy tanulmányt. De ugyanígy az egyházi vonakozása is, hiszen azt tudjuk, hogy ott énkenet, annak a munkái között lelte a halál is, ugye, 1984-ben, de konkrétan ugye a levéltárakban megmaradt dokumentumokból lehetett tudni azt, hogy milyen ténykérések voltak a református egyház oktatásáért, például Sikraszált, azon kívül a debreceni zsinaton milyen munkálatokat folytattak le, aminek a vezér egyénisége Lúnyay Menyhért volt. Tehát ő mindenütt szeretett, meg nem csak szeretett, hanem mindenütt előtérbe helyezte azokat az elképzeléseket, amiket ő jónak gondolt, és ezt igyekezett tüzönvizen át is vinni.
Ja, már itt a kutatókról is beszéltünk. Ki utazott el Pannonhalmára például az ottani levéltárba, hogy kutakodjon?
Hát én. Konkrétan én mentem el Pannonhalmára, majdnem egy napot tudtam eltölteni, de hát töredékért sikerült átnézni annak az anyagnak, amit ugye oda készítettek elém. Lehetetlen, tehát óriási anyag van. Ugyanígy én voltam a NAV archívumnál, a vasútépítés szempontjából, elmondtam, mi szeretek, és úgy kirakták elém a sok-sok tervrajzot, meg dokumentumokat, és akkor, amiket gondoltuk, azt ugye szolgáltatásként megrendeltük, hogy digitalizálják, és ezeket tudtuk használni a kiállításokon, különböző előadásokon, illetve illusztrációknak a különböző kiadványokban.
Végül is az meglepő, hogy sok mindent lehet találni azért Lúnyayról?
Hát ugye van ez a közhely, hogy aki keres, azt talál. Mi céljárásan mentünk, és mi kértük föl az ottani segítő kollégákat, szakembereket, és ők abból mi kiválogattuk azt, hogy most gyorsan mi az, amit mindenképpen közkincsé kell tenni. De természetesen ez egy hosszú folyamatnak az eredménye lenne, hogyha, vagy végeredménye lenne, hogyha ezt teljes egészében fel lehetne kutatni, teljes egészében lehetne digitalizálni, aztán pedig ugye feldolgozni. Tehát ez több éves munka, több embert igénylő éves munka, úgyhogy lenne feladat bőven.
De addig is maradnak a könyvek, amelyeket egyelőre azért kézbe vehetünk, és megnézegethetjük, és akkor térjünk is vissza oda, hogy már a szemléről szóltunk, de vannak még kiadványok, akár amik most itt látunk magunk előtt. Miket foglalnak össze ezek a kiadványok, hát kivéve ugye a harmadik, amelyet néztem, hogy a Lónyai naplója.
Hát, hogyha folytatjuk a kiadványoknak a felsorolását, ugye, ahogy az első kérdésben az elhangzott, akkor ugye hármat már úgy bemutattunk nagyjából, és akkor ugye volt két teljesen önálló történet, hogy az egyik leszármazottnál, a Jankovics Besán Dénesnél, aki Lónyai Menyhért szép unokája, egy 7-5-es napló maradt fönt, Lónyai Márta leányzónak az írásával, aki 1912 és 22 között vezetett naplót. Ugye Gróf Lónyai Márta, Gróf Lónyai Menyhért, Lónyai Menyhért nevű unokájának a leánya volt. Ők hárman voltak leányok testvérek, Gabriella, Mária és Márta. Kalandos körülmények között maradt fönt ez a napló, még Hollandiát is megjárta a fáma szerint. De amikor sikerült kapcsolatba lépni leszármazottakkal, akkor ők nagy örömmel jelezték, hogy van náluk ez a naplósorozat, mondjuk 7 kötetből állt, és akkor természetesen az volt az első gondolat, hogy ezt is közkincsé kell tenni. Tehát megszülettek a megfelelő megállapodások, és akkor ennek következtében ez feldolgozásra került. Ugye, mivel ilyen jellegű munkát azért nem minden nap végez az ember, felkértük a Petőfi Irodalmi Múzeumot, ilyen közös munka eredménye lett a Rókisasszony a 20. század elején című kiadvány, amelynek a bemutatója is a Petőfi Irodalmi Múzeumban volt még valamikor februárban, aztán pedig elhoztuk a megyébe is, hogy azokra a helyekre, akik benne voltak a Lónyai 200 emlékében, tehát voltunk vele Lónyán, Tuzséron és itt a megyeházán, Nyíregyházán.
Mennyi leszármazottja él még Lónyainak?
Akikkel én kapcsolatba kerültem, azok hát szép számmal vannak egyébként, csak ugye az a helyzet, hogy Lónyai Menyhértnek konkrétan nem maradt fiú leszármazottja ilyen formában. Voltak fiai, de második, harmadik generációban már nem születtek fiúk, mint ahogy itt sem például. És ugye Lónyai nevet viselő személy Magyarországon egyetlen egy él, Lónyai Gábor, aki viszont nem a Lónyai Menyhért leszármazottja, hanem oldalági rokon, ugye a Lónyai, ugye mert Lónyai Menyhértünk, a miénk, az nagy Lónyán született 1822-ben, és az ő testvéreinek a leszármazottja, és ugye nem azt a vonalat képviselik, vagy nem egyenesági leszármazottak. Tehát itt három lány is ugye férhez ment többek között, meg ugye másik családból is voltak ilyen történések természetesen, de őket már nem viselik a Lónyai nevet. Azon kívül a lónyai ágból vannak külföldön, Amerikában is, meg Ausztriában is lónyaiak, de velük sajnos nincsen semmilyen kapcsolatunk.
És akikkel sikerült megismerkedni, ők csak idézőjelben pusztán őrzik az erekjéket, az ősök erekjéit, vagy az ősök emlékeit, vagy pedig fel lehet fedezni valamilyen vonalat, ami összeköti Lónyai Menyhérttel őket, akár a munkájukban, akár gondolkodásukban, akár a lakhatásban.
Az igazság, hogy ilyen mélységben mi nem folytunk bele a dologba. A mi kérésünk az volt természetesen, hogy amennyiben módjukban áll, akkor különböző családi relikviákkal támogassák, biztosítsák az emlékének a megvalósítását. Ugye ennek a hozadéka volt az a 7 napló is, ami könyvformában is megjelent. Azon kívül ugye, említettem, ugye Mártának volt még két másik lánytestvére is, tehát az ő leszármazottaknál is maradtak különböző relikviák. Például a Márta testvére volt a Lónyai Gabriella, nála egy 4-kötetes, 4 vastag fényképalbum maradt meg, pont ebből a hagyatékból egyébként, mert hogy akik kivitték Hollandiába azt a naplót, azt vitték a fényképalbumokat is, legalábbis én így tudom, és hogy azok utána szét lettek osztva, a rendszerváltás után kerültek vissza, és szétosztották a származottak között. Hát azokat is sikerült digitalizálni, és például a kiállításunkon, a Lónyiak letűnt világa című kiállításunk, ami 17 rollamból áll, abban tudtunk használni belőlük elég sokat. tehát tényleg a családi relikviákat tárták, vagy hozták be a történetbe, ilyen csúnya szóval, aminek mi nagyon örültünk, és nagyon szépen köszönjük így utólag is, hiszen ezekről semmilyen tudomásunk nem volt.
Milyen hiánypótló tevékenység született, ami Lúnyaihoz kapcsolódik? Nekem egy jutott eszembe, ez ugye az értéktárba való bekerülése esetleg.
Igen, értem a kérdést. Ugye ezt én már sokszor elmondtam, hogy mi tuzsériak, de ahogy tapasztaltam más településeken is, elég keveset tudnak a lónyaiakról. Az emlékévnek is ez volt az egyik legfontosabb célkitűzése, az egyik legfontosabb, hogy a lónyai családnak a nevét visszavigyük a köztudatba. Hiszen valójában a család egyik legjelentősebb személyisége Gróf Lónyai Menyhért volt, akinek most már tudjuk a politikai ténykérését, a társadalmi szerepvállásait áton zéig szinte, persze nem biztos, hiszen még sok sötét folt van azért, de valójában a legfontosabb az volt, hogy azok az előadások tartalma, úgynevezett szellemi örökség, azok most napvilágot láttak. Tudjuk azt, hogy ha szükségünk van még információkra, melyik intézményekben vannak, tudjuk, hogy még lehet tárgyi szám alatt. Tudjuk azt, hogy kit kell megkeresni akkor, amikor szeretnénk elmenni kutatni. Tudjuk azt, hogy hova szeretnénk behelyezni. Tehát egy nagy puzzle darabot képzeljünk el, és most a Lónyai 200 emlékép keretéből nagyon sokat be tudtunk helyezni. Hiszen ugye az történt, hogy miután ugye Trianon következtében bizonyos lónyai birtokok külföldhöz kerültek, főleg Csehszlovákiához, hiszen akkor még Kárpátalja is, meg a Felvidéknek az a része, Deregnyő is, meg Oroszvár is ugye Csehszlovákiához került, bár Oroszvár csak 47-ben, ugye ott eltűntek ezek a dolgok. De Tuzséron is az történt, hogy ugye, meg Lónyán is, hogy a múltat végképp igyekeztünk eltörölni. Az olyan annyira sikerült, hogy a 70-es években leégett a kastély, tehát annak nyoma sincsen, nem úgy, mint nálunk Tuzséron, viszont nálunk meg széthordtak mindent. Tehát mi mindenképpen közgyűjtővényekre, közintézményekre vagyunk rászorulva ahhoz, hogy mindent, vagy sok mindent feltárjunk, felkutassunk, és a puzzle darabokat berakjuk. És azt is el szoktam mondani, amit most is meg fogok ismételni, hogy a Lónyai 200 emlékévnek a hozadéka, az az alapjai lehetnek a Tuzsérra megálmodott Lónyai Örökség Központnak. Hiszen a tuzséri lónyai kastély az úgymond megvan, természetesen nagyon sok ráfordítással tudnánk ezt megvóstani, de azok a települések, akik ebben benne vannak, benne voltak, azok támogatták azt, hogy egy örökségközpont valósuljon meg, és hogy amíg előkerült, beraktuk a tarisznyákba, ez az alapjai lehetnek ennek az örökségközpontnak mindenképpen.
Hát ez nagy falat, azt hiszem, távol a fővárostól. Kérdés majd, hogy milyen funkciót tud ellátni.
Hát ez egy másik beszélgetést is megérne. Annyit viszont mindenképpen el tudok mondani, hogy azok a szervezetek, akikkel nekünk sikerült ugye kapcsolatba kerülni, és itt nem csak a MÁV-ra, a Duna mellékiekre gondolok, hanem akár az akadémiára, akár a NAV-ra, hiszen ugye 67-ben Lónyai Menyhért első intézkedései között volt az, hogy megalapította a Magyar Királyi Pénzügyőrséget. Tehát ők mindenképpen partnerek tudnak lenni nagyon sok mindenben. És ugye ezeken a helyeken is vannak, mint említettem a Rádai Házban, vagy akár Pannonhalmán, vagy a MÁV archívumban olyan dolgok, amelyek akár egy vándorkiállítást, vagy egy állandó kiállításnak az anyagát elő tudjuk teremteni. Tehát mindenhonnan tudunk annyit előszedni, amit kiállításra be tudunk mutatni, akár rövid távon, akár hosszú távon. Tehát ők már partnerek tudnak ebben lenni, hiszen ezek a szervezetek is úgy gondolták, hogy Lónyai Menyhértnek a személye, illetve az ő személynek a megismerése, Tuzsérnek a feladata vagy kompetenciája lenne, hanem nyilván ők is mennek, náluk is nagyon fontos szerepet töltött annak idején.
Szóval érdemes volt ennyit dolgozni.
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát itt az emlékek végén azt fogalmazódott meg bennem, hogy ez egy nagyon széles körű összefogásnak az eredménye, az, amit mi itt fel tudunk mutatni, vagy le tudunk tenni az asztal itt az emlékév vége felé, hiszen ezekkel az intézményekkel mindenkivel kapcsolatba kerültünk, mindenhol tartottunk emlékülést, mindenütt szívesen fogadtak minket, közösen szerveztünk dolgokat, a záróra ők is delegáltak személyeket, akik méltóképpen képviselték az emlékévet, illetve a saját intézményüket, volt az akadémiáról, az egyháztól,
pénzügyminisztériumtól
is. Nem onnan nem volt, de a miniszterelnökségtől igen.
Pénzügyminisztériumban volt ünnepség, akkor én azzal keverem.
Pénzügyminisztériumban volt rendezvény, így van, tehát pénzügyminisztérium támogatta például annak a kiadványnak a megjelenését, amelyről mi nem beszéltünk. Uh-huh. Ugye az egyetlen Magyarországon élő lónyai, a Lónyai Gábor, így egyszer a kezembe nyomott egy naplót, egy eredeti naplót, amit 1847 és 48 fordulóján írt a Lónyai Menyhért, és akkor megkérdeztem tőle, hogy akkor most ez mi a szándék, és akkor nekünk adja. És én meg azt mondtam, hogy jó, közt is közt nincs, fogjuk tenni, amelyet a pénzügyminiszter úr lelkesen támogatott, köszönjük neki ezúton is, és ugye a Lónyai villában volt a bemutatója május 26-án, ahol megjelent a pénzügyminiszter úr is. Tehát ez nagyon fontos dolog, hiszen Lónyai pénzügyminiszterként olyan dolgot fektetett le, mint például az önálló költségvetésnek a megteremtése, amelyből a pénzügyminisztérium most is dolgozik, meg nem csak ők, hanem minden pénzügyel foglalkozó szervezet használja ezeket a dolgokat. Tehát a háttér úgymond most felsorakozott, illetve felszínre kerültek ezek a kapcsolati lehetőségek, és akkor szerintem, hogyha lenne méltó folytatása, vagy lehetne, akkor ők ebben partnerek lennének, én úgy érzem.
Azért itt tárgyakról is beszélhetünk, amelyek szintén megmaradnak az utókornak, vagy amelyek inkább emlékeztetnek bennünket arra, hogy Lónyai nevéhez mi is köthető, mi is fűződik, és akkor itt meg lehet említeni, kezdve akár egy naptártól, ami elkészült, folytatva az emlék bélyegen át, amit már említettem, és van itt olyan is, hogy tűzzománc címer.
Igen. Hát ugye mi az emlékévnek a szervezésekor igyekeztünk olyan programokat generálni, amelyben minden korosztályt meg tudunk szólítani. Ennek a hozadéka volt az első, úgymond színrelépésünk, mondhatjuk ezt, amikor ugye még 21. októberében mi hirdettünk egy művészeti felhívást általános iskolás gyerekek részére. 12-13 településről, határon túlról is érkeztek be gyerekrajzok. Az volt a cím, hogy mit jelent nekem a Lónyai név. Természetesen ugye azok az intézmények, amelyek mondjuk a nevét viselik iskolák, akár Budapesten, a Lónyai úti gimnázium.
Vagy református gimnázium.
Református gimnázium, vagy a Tuzsérdi általános iskola, vagy maga a Lónyai település, Bodrogolaszi, ahol szintén Lónyai épített örökség található, ezek mind-mind meg lettek szólítva, illetve az alapítvány, illetve azzal a korábban felépített kapcsolati tőkéjével, amelyet például a Kárpát-medencei kézműves és hagyományápoló táborok jelentettek, hiszen 22 évig csináltuk ezt a tábort, és ennek hatására Vajdaságból, Kárpáttal járó felvidékről is érkeztek be munkák, és a legjobbakat díjaztuk, és ebből egy 22-es naptárt állítottunk össze. Ez volt az első ilyen megjelenésünk. Aztán pedig ezt követte például emlékbérnek a megjelenése, hiszen a Magyar Postánál kezdeményeztük ennek a lehetőségnek a megvalósítását. Szerencsére partnerek lettek benne, és ugye megjelent egy díszboríték és egy emlékbélyeg is az emlékév tiszteletére, illetve Lónyai Menyhér tiszteletére. Ezen kívül emlékérmet is készítettünk, kettőt is. Az egyikhez mindenki hozzájuthat, a másik pedig ugye egy emlékérem volt, amit ugye partnereknek, támogatóknak osztottunk ki az emlékév végén, az árünnepségen. Ugyanekkor történt meg a kis plasztikák átadása, hiszen 18 darab Lónyai Menyhér kis plasztika készült bronzból, amit szintén az árünnepségen adtunk át. Ezen túl pedig ugye Tuzsáron és Lónyán a Lónyai családnak a címere készült el tűzománc technikával, amit ugye egyházi perkeken belül tárolunk, ott lettek felavatva.
Hol lehet látni majd őket?
Egyelőre két településen kerültek kihelyezésre, de ezek a mi tulajdonaink, tehát ezzel csak szeretnénk a település lakosságának is a figyelmét felhívni még jobban arra, hogy azokon a településeken, ugye a Lónyai családnak milyen fontos szerepe volt mondjuk a református hitéletnek az alakításában.